Nézzünk fel Jézusra, a hitszerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljatok arra, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelkeitekben megfáradva el ne csüggedjetek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 220. dicséretünket keressük ki énekes könyvünkből. A 220-as énekünket énekeljük, az első versét fennállva. Így kezdődik a 220-as énekünk. Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét. És a megkezdett dicséretünknek, a 220-as dicséretünknek énekeljük a második és harmadik verseit imáron leülve. Tehát a megkezdettének második és harmadik versszakait énekeljük. A második vers így kezdődik. Az én búsult lelkem, én nyavajás testemben, tétova bujdosít, mint madár a szélvészben. Megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Istennek igéjét, amint olvasom előttetek, Dániel próféta könyvéből, Dániel próféta könyvének a harmadik fejezetéből, az első 28 verset. Három férfi a tüzes kemencében. Nebukadnezár király csináltatott egy 60 könyök magas és 6 könyök széles aranyszobrot. Fölállította azt a Dúrá völgyében, Babilon városában. Azután összehívta Nebukadnezár király a kormányzókat, az előjárókat, a helytartókat, a tanácsosokat, a kincstárnokokat, a bírákat, a rendőrparancsnokokat és a tartományok tisztviselőit, hogy jöjjenek el a szobor felavatására, amelyet Nebukadnezár király felállítatott. Akkor összegyűltek a kormányzók, az előjárók, a helytartók, a tanácsosok, a kincstárnokok, a bírák, a rendőrparancsnokok és a tartományok tisztviselői a szobor felavatására, amelyet Nebukadnezár király felállított, és odaálltak a szobor elé, amelyet Nebukadnezár felállítatott. A hírnök pedig hangos szóval kihirdette: megparancsoljuk nektek, különböző nyelvű népek és nemzetek, hogy amint meghalljátok a kürt, síp, citera, hárfa, lant, duda és mindenféle hangszer hangját, boruljatok le és hódoljatok az aranyszobor előtt, amelyet Nebukadnezár király felállítatott. Ha pedig valaki nem borul le és nem hódol előtte, azt azon nyomban bedobják az izzó tüzes kemencébe. Amikor tehát a különböző nyelvű népek és nemzetek meghallották a kürt, síp, citera, hárfa, lant és mindenféle hangszer hangját, leborultak és hódoltak az aranyszobor előtt, amelyet Nebukadnezár király felállítatott. Ekkor azonban káldeus férfiak álltak elő, és bevádolták a zsidókat. Így beszéltek Nebukadnezár királyhoz: király örökké élj! Te, ó király, megparancsoltad, hogy minden ember, aki meghallja a kürt, síp, citera, hárfa, lant, duda és mindenféle hangszer hangját, boruljon le és hódoljon az aranyszobor előtt. Ha pedig valaki nem borul le és nem hódol előtte, azt bedobják az izzó tüzes kemencébe. Vannak itt zsidó férfiak, Sadrak, Mésák, Abednégó, akiket Babilon városában állítottál szolgálatba. Ezek a férfiak semmibe sem vesznek téged, ó király, nem tisztelik isteneidet és nem hódolnak az aranyszobor előtt, amelyet felállítattál. Ekkor Nebukadnezár haragra gerjedve megparancsolta, hogy vezessék elő Sadrakot, Mésakot és Abednégót. Oda is vezették ezeket a férfiakat a király elé. Nebukadnezár ezt kérdezte tőlük: Sadrak, Mésak és Abednégó, igaz-e, hogy ti nem tisztelitek isteneimet és nem hódoltok az aranyszobor előtt, amelyet felállítattam? Készek vagytok-e most, ha meghalljátok a kürt, síp, citera, hárfa, lant, duda és mindenféle hangszer hangját, leborulni és hódolni a szobor előtt, amelyet csináltattam? Mert ha nem hódoltok, akkor nyomban berognak benneteket az izzó tüzes kemencébe. És van-e olyan Isten, aki az én kezemből ki tud szabadítani benneteket? Sadrak, Mésak és Abednégó így válaszolt a királynak: ó Nebukadnezár, nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk, ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítattál. Ekkor Nebukadnezárt úgy elöntötte a harag Sadrak, Mésak és Abednégó miatt, hogy még az arca is eltorzult. Meghagyta, hogy 7-szer jobban fűtsék be a kemencét, mint ahogyan szokták fűteni. Azután megparancsolta a hadserege legerősebb vitézeinek, hogy kötözzék meg Sadrakot, Mésakot és Abednégót, és dobják be őket az izzó tüzes kemencébe. Megkötözték tehát ezeket a férfiakat, és úgy, ahogy fel voltak öltözve, nadrágostul, alsó ruhástul, süvegestül, bedobták őket az izzó tüzes kemencébe. Mivel a király szigorú parancsára a kemencét roppantul befűtötték, a lángoló tűz megölte azokat az embereket, akik Sadrakot, Mésakot és Abednégót odahurcolták. A három férfi, Sadrak, Mésak és Abednégó pedig megkötözve az izzó tüzes kemencébe esett. Nebukadnezár király azonban megdöbbent, sietve fölkelt és ezt kérdezte udvari embereitől: nem három férfit dobtunk megkötözve a tűzbe? Azok így válaszoltak a királynak: valóban úgy van, ó király. Ő azonban így szólt: én mégis 4 férfit látok szabadon járni a tűzben, és nincs rajtuk semmi sérülés, a negyedik pedig olyannak látszik, mint valami isten. Ekkor Nebukadnezár király odament az izzó tüzes kemence ajtajához, és így szólt: Sadrak, Mésak és Abednégó, szolgálja a felséges Istennek, gyertek ki, jöjjetek ide. És kijött Sadrak, Mésak és Abednégó a tűzből. Az összegyűlt kormányzók, előjárók, helytartók és a király udvari emberei pedig látták, hogy ezeknek a férfiaknak semmit sem ártott a tűz. A hajuk szála sem perzselődött meg, a ruhájukat sem égette meg, sőt, még a füst szaga sem járta át őket. Nebukadnezár ekkor így szólt: áldott legyen Sadrak, Mésak és Abednégó istene, mert elküldötte angyalát és kiszabadította szolgáit, akik benne bíztak.
még a király parancsát is megszegték, és kockára tették az életüket, de a maguk istenén kívül nem tiszteltek egy Isten sem, és nem hódoltak előttük.
Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, olvasását, hallgatását, helyes megértését, szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, gyertek imádkozzunk. Urunk Istenünk, bűnbánati énekkel kezdtük Isten tiszteletünket. Bűnbánó szívvel jöttünk te eléd, megvalva előtted, hogy bizony a mi életünk oly sok bűnnel van tele, oly sok mindennel tudunk téged megbántani, megszomorítani, a te tiszta, szent lényednek fájdalmat szerezni. Végtelenül szeretnénk bűnbánatot tartani. Szeretnénk megbánni a mi lelkünk mélyéből mindazokat a hamisságokat, gonoszságokat, amelyekkel ellened vétkeztünk. És szeretnénk olyan őszintén keresni téged, ahogy az az ének megfogalmazta. Vágyunk mi is hozzád térni, hozzád fordulni. Szeretnénk, Urunk, hogyha te igéddel, lelkeddel, kegyelmeddel, vigaszoddal felüdítenél bennünket. Vágyunk arra, hogy életünket te felemeld, és bármilyen mélységben vagyunk, a veled való közösségben, lelkünknek sebei, életünk minden nyomora meggyógyuljon általad. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy betegjeinknek gyógyítója, árváknak, özvegyeknek segítője. Te vagy gyászolóknak vigasztalója, és a mélységben levőknek hűséges társa. Hadd hozzuk eléd a gyászoló szívű családot, akik megálltak pénteken a ragatalnál, szomorú szívüket, könnyeiket elhozták ma te eléd. Kérünk őértük, ajándékozz nekik örökkévaló vigasztalással azt a békességet, amely elegendő a gyász hordozására, olyan békességet, olyan vigasztalást, olyan reménységet a mennyei javak felől, amely az ő szívük sebeit begyógyítja. Szállítsd fel könnyeiket, és irányítsd az ő hitük szemeit, tereád, aki az életnek a fejedelme vagy, aki úr vagy még a halálban is, aki vissza tudod adni a mi szeretteinket a feltámadáskor. Légy ő velük, Urunk, és egész életüket vigasztald meg. Imádkozunk betegjeinkért, kórházban levő testvéreinkért. Gyógyítsd meg őket, légy velük, Urunk, a fájdalmak között, a kétségek között. Tápláld az ő lelküket ígéddel, az ő hitüket te erősítsd meg lelkeddel, és valóban műtéten vagy műtét után, beteg ágyon vagy odahaza, vigasztald meg, gyógyíts meg a mi betegjeinket. És Urunk, a mi szívünket is készítsd a te ígéd befogadására. Hadd legyünk készek figyelni ma tereád. Őrizd meg minket attól, hogy a vetett igemagot az ördög kilopja a szívünkből. Hadd, hogy megértsük hozzánk szóló szavadat, tisztán és világosan, és adj olyan készséget lelkünkbe, hogy a te igédhez szabjuk útainkat, lépéseinket, de még a gondolatainkat is. Legyen életünk a tiéd, vonj magadhoz bennünket, Urunk, áld meg, légy itt közöttünk ígéreted szerint. Köszönjük, hogy meghallgattál, áldott légy, hogy szeretsz minket. Amen. Ének szóval készülődjünk, testvérek, az ige hirdetéséhez. A megkezdett 220-as dicséretünknek most az 5. versét énekeljük. A megkezdett 220-as énekünk 5. versét énekeljük most. Az 5. vers így kezdődik. Bátorítsad, Uram, azért bíztató szóddal, mit használsz szegényednek örök kárhozatjával.
Oh.
olvasom a Máté evangéliumából, a 10. fejezetből a 32-es és a 33-as verset. Jézus mondja, aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, az én is megtagadom mennyei atyám előtt. Még egyszer olvasom tehát az igét, Máté evangélium a 10. fejezetéből, 32-es, 33-as versek. Jézus mondja, aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom mennyei atyám előtt. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, a kommunista Romániában Wurfram Richard evangélikus lelkipásztort bebörtönözték többször az ő hitéért, az ő ige hirdetéseiért, Krisztus mellett való kiállásáért, és ő mondta el az ő könyvében azt a döbbenetes történetet, hogy milyen kísértéseket is tud adni az ördög. Egyszer oda jöttek hozzá, talán már akkor 7 évet ült a börtönben, rettenetesen legyengülve, tüdőbetegséget kapott, amiben ott majdnem meghalt, nem kezelték, nem kapott gyógyszert rá, és a sok kínzás után, amelyben ő nem tört meg, elővezették egyszer a kihallgató szobába, és felajánlották neki, hogy kap gyülekezetet, kiengedik a börtönből, visszamehet a családjához, volt neki így felesége, egy fia, visszamehet hozzájuk, egyetlen egy feltétel van, hogy innentől kezdve a prédikációiban dicsérje meg a kommunista rendszert. És ő kérte kicsi gondolkodási időt. Másnap megint elővezették, bevezették a kihallgató szobába, aztán azt mondta annak a szekuritáte tisztnek, aki őt ugye kérdezte, hogy szeretnék bocsánatot kérni, hogy kértem egy nap gondolkodási időt. Már akkor kellett volna tudnom a választ, hogy nemet mondok. Nem adhatom a nevemet, a dicséretemet egy olyan rendszernek, amely a hívőket megkínozza, megöli, bebörtönzi, aki Krisztus ügyét gyalázza, olyan rendszernek, amely megtagadja az egyetlen igaz Istent és a megváltó Jézust. Hogy maradt tovább a börtönben, nem adta oda azokat a kincseket, amik nem eladók. Tudjátok, olyan döbbenetes ez a történet számomra, de olyan csodálatos az ő hitvallása. Vannak dolgok, amiket a hívő ember nem adhat el az életében. Akkor sem, még hogyha az életébe kerül, akkor sem bocsátható áruba, ami hitünk, az Istennel való kapcsolatunk, nem bocsátható áruba a jellemünk, a tisztességünk, a békesség, amit Isten a hívő ember szívébe ad, ezek nem eladó kincsek. A mai tételünk így hangzik, hogy aki Krisztust, az ő urát elárulja vagy megtagadja, mulandó javakért, az nem örökölheti az örökké való javakat. Még egyszer mondom, mai tételünk ez, aki Krisztust, az ő urát elárulja, megtagadja múlandó javakért, az nem örökölheti az örökké való javakat. Felolvastam előttetek a Dániel 3-ból ezt az ismert történetet, amikor a 3 istenfélő zsidó férfiút Nebukadnezár király bedobatja az izzó tüzes kemencébe, mert nem hajlandóak a 30 méter magas arany bálvány szobrot imádni. Csodálatos egy történet. Az ő hitvallásuk több ezer év elteltével is tanítja minden korok hívőit, ma bennünket is. Hiába állította fel Nebukadnezár király a hatalmas bálvány szobrot, parancsolta meg, hogy amikor megszólalnak a hangszerek, akkor mindenkinek le kell borulni, imádni kell a szobrot, hiába hangzott a fenyegetés, amely olyan kényszerítőleg még úgy motiválja az embert, hogy menjen a rossz irányba, hogy aki pedig nem borul le, azt megölik. Izzó tüzes kemencébe dobják, élve elégetik. Hiába a 3 istenfélő férfiú nem adta be a derekát. Ők is úgy gondolkodtak, hogy vannak dolgok, amik nem eladóak. A mi hitünk, az Istennel való közösségünk, Jézus Krisztus, aki önmagát adta érettünk, a szerető Istenünk és a belévetett bizalom, a hit, ez nem eladó, nem képezi alkutárgyát, bármi legyen is a méleg serpenyőnek a másik oldalán, nem eladóak ezek a mennyei javak. Példát adtak ezek hárman arra, hogy hogyan kell hitet vallani. Egy olyan példa maradt ránk ebben a történetben, amely hirdeti azt, hogy az életünk sem drágább annál, mint hogy ezeket a javakat mi áruba bocsássuk. Nem. Ezek a javak tehát az életünknél többet érnek. Hadd mondjam el, kedves testvér, nektek is, hogy ha van hited, tekints arra úgy, olyan kincs az, amely többet ér az egészségednél, többet ér a munkahelyednél, többet ér az egész életednél, mindennél többet ér. Ha van Jézussal élő kapcsolatod, úgyhogy vele kelsz, őt szólítod meg imádságban reggel az ébredéskor, vele töltöd az első órát, a csendes órát, az ő igéjét olvasod a csendes órában, kora reggel a Bibliából. Ezek olyan kincsek, amelyek nem eladóak. És olyan kincsek, amelyeket, hogyha te áruba bocsátasz, ha megszerezte tőled a sátán, akkor rettenetes nagy veszteséget van. Isten jó tetszését nem adjuk áruba. De sajnos nem mindenki tesz így, mint Sadrak, Mésak és Abednego. Tehát nézzük ennek a történetnek a tanulságait és azokat a gondolatokat, amelyeket Isten a mi szívünkbe akar elhelyezni. Az első gondolat, hogy Isten a hívő embernek örökké való kincseket ad. Egyszerű, csodálatosan igaz gondolat. Isten a hívő embernek örökké való kincseket adott. Hadd vegyük sorra, hogy lássuk is őket. Legyen a te szívedben belátározva és őrizd ezeket a kincseket. A hit ajándéka, a békesség ajándéka. Ézsaiásnál sokszor olvassuk, hogy nincs békességük a bűnösöknek. Csak a hívő embernek van a szíve mélyén békesség. A kegyelem. Testvérek, nem mindenki mászkál az utcán, úgyhogy bűnei meg vannak bocsátva. Csak az újjászületett Krisztushoz tartozó hívő ember bűnei vannak megbocsátva. Aki oda menekült bűneivel Jézushoz, és az ő áldozatáért kegyelmet nyert, elfogadta azt hitáltal. Bűneinek bocsánat, egy csodálatos kincs. Az a sok ember, aki megy a világba, az utcán sétálva, annak a többségének ott van mázsányi, tonnányi lelki teher a lelkén, mert bűneik terhével mennek minden nap. De aki Jézusé, annak megvannak bocsátva a bűnei. Az felszabadult bűnei terhe alól, az Úr kegyelme által. A bűnbocsánat kincse, a tiszta ruha, amelyet lelkileg adott Jézus a benne hívőknek. Ha most lenne olyan szemüvegünk, és föltehetnénk, ha körbenéznénk itt a templomban, hogy kint van lelkileg tiszta ruha. Olyan ruha, amely a lelkét hófehérbe takarja. Aki közülünk nincsen Jézusban, nem lenne rajta fehér ruha. Ha lenne olyan szemüveg ezen a világon, bármelyik templomban bemennél, vagy hófehér, vagy korom fekete ruhába látnál az embereket. Fehérbe azokat, akiknek az élete Jézus élet, és fekete ruhába lelkileg értem azoknak, akik még bűneiket nem rendezték a megváltóval. Új életet, új szívet, örök üdvösséget adott Jézus az övéinek, átformált jellemet. Szóval a hívő ember életében sok minden még tovább kincsé válik. Kincsé válik az időnk. Nem mindegy, hogyan töltjük a szabad időnket, a hétvégéket, az estéket, a reggeleket, ezeket a kincseket is az ördög el akarja lopni. Annyi minden kincsé válik, a becsületed, a tisztességed, a hitelességed, a szavaid. Sok apró kincs tekints rájuk úgy, hogy Isten örökkévaló kincseket ad az ő gyermekeinek. A második gondolat, hogy ezeket a kincseket az ördög mindenáron meg akarja tőled szerezni. Rafinériával, vagy bármilyen trükkel megvenni, elcserélni, kicsalni tőled, vagy éppen ellopni, kikényszeríteni, de az örökkévaló kincsekre hajt a sátán, hogy az elvegye a hívő embertől. Ezeket nem adhatjuk, testvérek. Ezeket nem adhatjuk. A sátán remek kereskedő. Remek kereskedő, és pontosan tudja, hogy mit, hogyan kell csinálni, hogy ellopja a hívő embertől az ő kincseit. Volt valamikor a 60-as években egy film, gyermekként láttam, hogy jól emlékszem, az volt a címe, hogy az Állami Áruház. A kor nagy nevettetője, Latabár Kálmán volt, ha jól emlékszem, a főszereplője. Biztos sokan emlékeznek erre a filmre. Egy remek áruházi eladót játszott, aki mindent el tudott adni. Mindent rá tudott sózni a sodorható vevőre. Eladta azt a bóvli díszgólyát is, amelyet senki nem vett meg, mindent rá tudott sózni a vevőkre. Hát hadd mondjam el nektek, hogy az ördög túltesz rajta is. Az ördög remek kereskedő. Az ördög az értéktelen dolgokat úgy mutatja be kísértésben levő emberet, hogy nézd, milyen vonzó. Hát nézd, erre van neked szükséged. Ez kell, és megveteti veled, de te a legértékesebb kincseiddel fizetsz érte, és megveszed az értéktelent, azt, amit téged beszennyez, tönkretesz, eltávolít Istentől, eladja remek kereskedőként, amit nem kellene megvenned. Hány hívő életében csalta már ki a reggeli csendes órát az ördög, egy kicsike alvásért, kényelemért, pihenésért cserébe, és te odaadtad. Hány lány adta oda az egyetlenként odaadható tisztaságát bókokért, egy parázna fiúnak? Hadd ne soroljam a példákat. Az ördög a kincsekre hajt, és értéktelen dolgokkal fizet. Te a kincseddel fizetsz azokért a dolgokkal, hogy nem szabadna eladod, de eladod a sátánnak. Aztán nézzük az ördög kelléktárát. Hat dolgot sorolok fel, amely az ördög eszköztárába benne szerepel, hogy hogyan akarja ő ezt kicsalni, megvenni, ellopni, rafinériával megszerezni tőled. Az első a parancs. Ő parancsol. Itt a történetben azt olvastuk, hogy Nebukadnezár király megparancsolta mindenféle nyelvű nemzetű népnek. Az asszír birodalom 127 országot igázott le. 127 országot. Nagyon sok. Az ókor egyik leghatalmasabb birodalma volt fénykorában. És megparancsolta Nebukadnezár, hogy ezt a szobrot mindenki imádja. Sokszor jön így az ördög, és te parancsol neked. Ezt csináld! Mert ő ezt így akarja. A második kelléktára ugye a félelmet keltés. Ez a második eszköz a kelléktárban. Aki nem csinálja, azt bedobjuk az izzó tüzes kemencébe. Félelmet kelt. Amikor a hívő ember megkísértetik, hogy na ezt csináld, amit nem akarna, akkor jön az ördög eszköze, hogy valahogy félelmet kelt, hogy úgy mi lesz akkor, ha nem csinálom. Félelmet kelt a sátán. Ott Nebukadnezár is használta az ördög által ezt a kelléket, megfélemlítette azokat, akiknek a szívében ott volt, hogy mégse kellene egy aranyszobrot Istenként imádni. A harmadik eszköz a csoportnyomás. Amikor az ördög úgy akarja beállítani, hogy hát mindenki ott lesz, hát mindenki ezt csinálja. Hát neked is ott kell lenned, be kell állnod a sorba, nehogy már egyedül te maradjál ki. Tudjátok, a csoportnyomása hány fiatal adta be a derekát cigarettára, drogra, mert mindenki unszolta, hogy hát te még nem próbáltad ki. Csoportnyomás. Egy rettenetes ördögi eszköz az ördög kelléktárában. Kevés ember tud megállni a csoportnyomásban, a sodrásban, kitartani, mint kőszikla az árvízben, hogy nem mozdul. A negyedik a csere ajánlat. Az ördög cserét ajánl. Ha te add ezt, én is adok neked valamit. Megfizetem. Emlékszünk még a történetre, amelyel kezdtük, Wurmbrand Richárdnak, a börtönviselt hitvalló lelkésznek, ugye felajánlották, hogy visszaadunk a családodnak. Kapsz lakást, együtt lesz a feleségeddel, a fiaddal, gyülekezetet is kapsz. Mi ezt adjuk? Cserébe azt kérjük, hogy dicsérd meg a rendszert. Állj be a kommunizmus dicsérő békepapok sorába. Tűrd el, huny szemet, afelett, hogy a gyülekezetből elviszük a hitvalló hívőket, bebörtönözzük a bibliátosztókat. Dicsérjél meg minket. Csere ajánlatot tesz az ördög. Oda sok mindent megvett már emberektől. Valamit kínált. És mi eladtuk a kincseinket. Az ötödik eszköze, hogy ráígér Isten ígéreteire. Talán a legjobb példa a Bibliában ez pont a bűneset, amikor még a teremtés tisztaságában Ádám és Éva az Édenben volt, és jön az ördög kígyó képében, ráveszi az emberpárt, hogy egyen a tiltott fáról, és mit hazudik nekik? Ráígér Isten ígéreteire. Figyeljétek meg, hogy ő mindig hazudik, de mindig rálicitál arra, amit Isten ígér. Nem tudja megadni, hazudik, becsap, de ráígér. Azt mondja, hogy erről a fáról leszek, olyanok leszek, mint az Isten. Ekkora hazugság. Bedőlt az ember. De sok ember bedől a ráígérésnek. És végül a hatodik, a kényszerítés. Az ördög kényszerítenést tud. Olyan helyzetet teremt, amiben olyan kényszerpályán érzed magadat, hogy menj arra! Nagyon nehéz onnan kilépni, de a kőszikla kitart a viharban. Hiába fúj a szél, hiába tombol a vihar, a kőszikla nem mozdul. Te légy kőszikla. Erre hívott el az Isten, légy kőszikla. Még egyszer hadd soroljam fel ezt a hat eszközt. Maradjon meg a mi szívünkben. Parancsol, félelmet kelt, csoportnyomást gyakorol rád, csere ajánlatot tesz, ráígér Isten ígéreteire, és kényszerít. Az ember azt szokta elfeledni, hogy az ördög nem tisztességes üzleti partner, hazudik. Becsap, kifoszt, kirabol, és utána még meg is tipor, ellök a sárba, és ott hagy a mélyben. Testvérek, a kísértés még a legkomolyabb hívő embereket sem kerüli el. Sőt, a kísértés a hívő emberekhez érkezik el. Az ördög a sajátjait nem kísérti. Egyszer Spurgeon, a prédikátorok fejedelme, kérdezte meg egy nagyon kegyeskedő asszonytól, hogy asszonyom, szokt önt kísérteni a sátán? Ez egyből kikérte magára, dehogy engemet, nem! Hát asszonyom, ez baj, mert ez azt jelenti, hogy ön még az ördögé, és még nem Jézusé. Az ördög a sajátjait nem kísérti, hát benne vannak a fogságában, a bűn mélységében, az ördög a hívő embert kísérti. A hívő embert akarja az igazság útjáról, a bűn útjára visszavonzani. A kísértés bizony a legkomolyabb hívő embereket sem kerül el, és nagyon komoly dilemmát tud jelenteni, hogy mégis hogyan cselekedjek. Abban a történetben, amit elmondtam Wurmbrand lelkészről, olyan különösen ott van ez, hogy kért gondolkodási időt. Kísértésbe esett ő is. Aztán másnap azt mondta a Securitate tisztnek, hogy bocsánatot kérek, hogy kértem gondolkodási időt. Egyből kellett volna mondanom a választ, hogy nem. Nem. Ha gondolkodási időt kérsz a sátántól a kísértésben, akkor már nem fogsz tudni józanul dönteni. Hogyha túl sokáig vacilálsz, egyre nehezebb lesz az igazság útján megmaradni. Nagyon fontos tudni, hogy Jézusnál van nekünk menedékünk. Menedék Jézus a kísértésben, a próbákban, a nyomorúságban. Menedék még a bukásban is, a bűnös embernek Jézus Krisztus a menedéke. Hogyan lehet megállni akkor az ördög munkáival szemben? Hogyan lehet megállni egy ilyen nagy, hatalmas támadásban, amit Sidrák, Mésák, Abednégó is áttélt? Úgy testvérek, hogy Isten igéjére nézünk. Jézusra nézünk. A megváltóban bízunk. Csodálatosan hangzik az a hitvallás, amit mondanak Nebukadnezár királynak, aki így elkezdi becsmérelni a hitüket, az Istenbe vetett reményünket. Van-e olyan Isten, aki ki tud szabadítani az én kezemből? És nyugodtan hangzik a válasz, hogy van. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk, akit szeretünk, akiről hitvallást teszünk. Ő ki tud bennünket szabadítani még az izzó tüzes kemencéből is. És most figyelitek, hogy mit mondott tovább a három zsidó hitvalló. De ha nem tenné is, akkor is őt választjuk. Akkor is ő benne bízunk. Őt szeretjük, és mi a te Isteneidet, király, nem tiszteljük. Csodálatos ez a hitvallás, amelyik akkor is Jézust választja, hogyha éppen Jézus nem jön az ő szabadításával. Akkor is Istenben bízik, hogyha az a hitvallás az életébe kerül, akkor sem tagadja meg hitét, ha mindent oda kell adni a kényszerítőknek. A zsidókhoz írt levél 11. részében a hithősök leírásai között két csoportot lehet megkülönböztetni. Beszél az a fejezet azokról a hithősökről, akik átélték a szabadítást. Bajban voltak, jött Isten és megszabadította őket. A fejezet vége azokról a hithősökről szól, és őket is hithősöknek nevezi a Biblia, akik bajban voltak, nyomorúságban voltak, de nem jött hozzájuk a szabadítás. Isten titokzatos módja, hogy egyikünket meggyógyítja a rákból, a másikunkat nem. Egyikünket fölemeli a szegénységből, segítséget ad a bajban, a másikat szenvedni hagyja, de vele van ott is hűségesen. Egyikünk hatalmas szabadításokat él át, míg a másiknak nélkülöznie kell. Odafenn majd megtudjuk a titkokat. Van a Bibliában is próféta, aki megmenekül a fegyvertől, a börtöntől, de van próféta, amelyiket ketté fűrészelik. Van próféta, amelyik Isten tenyerén hordozza, a másikat is szereti, de megengedi, hogy az az élet szenvedéssel dicsőítse meg az ő urát. Bízunk-e akkor is Istenben, hogyha a te életedhez éppen nem jön a szabadítás? Tudod-e őt választani, és kimondani Sadrak, Mésak és Abednégóval, hogy de ha nem tenné is, őt szeretem. Jézust tisztelem, és vele akarok járni. Ő az életem ura, és benne bízom, mint halálig. Ha jön értem a földi nyomorúságok közepette, akár nem jön, akkor is őt választom. Istenre nézve, Isten igéjében kapaszkodva, őt igazán szabadítóként megvalva ki lehet tartani a kísértésben. Meg lehet állni a legnagyobb próbákban is. Az őskeresztény időkben feljegyezték vértanú akták szenvedéstörténet címen azokat a kivégzéseket, amikor hívő embereket megöltek a római birodalomban. Nagyon sok hitvalló életéről azt jegyezték fel a környezetében a szemtanúk, hogy Isten elvette a fájdalmat tőlük. Elvétetett a kínzások alatt a fájdalom, és valami mennyei békesség volt az ő arcukon, és úgy mentek át e világból az Isten országába. Van, akinek Isten megengedi a szenvedést, van, akit kivesz abból. Sadrak, Mésak és Abednégó megvallotta a hitét, és őket Isten megmentette a tűzhalától. Megdicsőítette Isten az ő nevét, az ő megszabadítások által. Ők nem tagadták meg a Krisztus mértékét. Nem árulták el Krisztus ügyét. Vajon mi hogyan cselekedtünk volna az ő helyükben? Leborultunk volna, beálltunk volna a sorba, hogy nehogy mi legyünk azok, akiket megölnek, de akkor elárultuk volna az Urat. Van a 73. Zsoltárban egy különös ige, 15. vers, amely beszél arról, hogy van ilyen kísértés a hívő emberben. Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők, de akkor megtagadtam volna fiai nemzetségét. Mert sokszor van így a hívő ember, hogy elégedetlenkedik, zúgolódik, azt látja, hogy a bűnösöknek minden jól megy, már arra gondolnánk, hogy úgy beszélünk, mint ők. De akkor megtagadtuk volna fiaid nemzetségét, mondja a zsoltáros. Mire nézel, testvér? Mi a fontos a te szívednek? A kényelmed, a vágyaid, a te akaratod beteljesülése, vagy Istennek az akarata? Ez a történet nagyon komolyan megkérdezi tőlünk, hogy te mire szántad oda testedet, lelkedet és életedet? E világi örömökre, a bűn gyönyörűségére, saját utaid járására, vagy Isten akaratának a cselekvésére? Mire van naponként odaadva a te tested, a te szíved, a te lelked, a te életed? Vigyázz, testvér, mert te is megkísértetel. Fog jönni az ördög az ő teljes eszköztárával. Fog jönni hozzád, és fog neked parancsolni. Tégy így! Félelmet fog kelteni benned. Mi lesz akkor, ha nem teszel úgy, ahogy ő akarja? Nyomást gyakorol rád. Hát mindenki így csinálja. Állj be a sorba! Aztán ajánlatot tesz neked. Gyere el, tedd meg. Én majd ezt is ezt fogom neked adni. Ajánlatot fog tenni neked a sátán. Aztán ráígér még Isten ígéreteire is. Akkor át fog hazudni, belecsendül majd a füled, mekkora minden ígéretet ad. De ő hazudik. Sose váltja be a szavát. És kényszerít is, mert azt akarja, hogy te elbukjál, és az ördög ösvényét járd, ne a Krisztus ösvényén járj. Hogy fogsz majd viselkedni? Hogyan fogsz majd viselkedni? Tudjátok, van az az ige a 23. Zsoltárban, hogy asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Ez az igevers azt jelenti, hogy Isten mindig asztalt terít nekünk. Reggel a csendességedben, amikor Bibliát olvasol, vasárnap az Isten tiszteleten, az ige hirdetésben, ott vár a terített asztal. Isten mindig úgy adja az igéjét, vasárnap az üzenetet, hogy az az ige, amit ad, azt meg kell lenni minden este. Vedd magadhoz azt a táplálékot, mert Isten arra ad mindig lelki táplálékot, hogy meg tudj maradni a következő napok, hetek, hónapok, idők harcaiban, kísértésekben. Ha nem veszük magunkhoz a terített asztal minden táplálékát, nem fogunk tudni megállni a következő napok, idők harcaiban. A mai ige hirdetést is Isten pontosan tudja, hogy kinek szánta, melyik részét, kinek teszi még élőbbé, személyesebbé. Isten lelke hozza az igét és ülteti el a mi szívünkbe. Azért, hogy te megállj majd a következő napok, idők kísértéseiben, harcaiban. Megállj kősziklaként. És ha jön hozzád a kísértésben az ördög a teljes kelléktárával, te olyan legyél, mint szikla a viharban. Nem mozdulj! A sziklát nem görgeti odébb a szél. Ne legyen olyan a te életed, amelyiket majd a sátán oda sodor, ahova éppen ő akarja. A te szíved és a te jellemed állapota lesz a döntő, hogy hogyan fogsz viselkedni. Azt mondják a kutatók, hogy mindaz, ahogy élünk, amivé leszünk, amilyen értéket képviselünk, döbbenetes adat, legújabb kutatások szerint azt mondják a szakemberek, csak 20%-a képességeink, Csak 20% a képességeink miatt. 80% a jellem. 80% a jellem. Aki te vagy munkahelyeden, a családodban. Amilyen értéket képviselsz a gyülekezetben. Nehogy azt gondolt, hogy jaj, de keveset tudsz, nem ismered még ezt, azt, amaszt, nem ismered még annyira a Bibliát. Csak 20% a képesség, a tudás, amit Isten használ, ami a döntő, az a te jellemed, amit az ő lelkével, igéjével benned formálhat. Árulóvá leszel, testvér, tagadóvá, vagy bátor hitvallóvá? Engedd, hogy Isten a te jellemedet bátor hitvallóvá formálja. Olyan, aki tud majd bizonyságot tenni a kórházi ágyon, tud majd bizonyságot tenni a halálos ágyon is. Nem olyan régen, korábbi gyülekezetem idős hívő gondnokát temettük, és elmondta a családja, hogy utolsó napokban a kórházban olyan végtelen békességgel, béketűréssel hordozta a szenvedést, nem tudott aludni, zsoltárokat énekelt. Csodájára jártak a fehérvári kórházban az orvosok, a nővérek, mentek föl arra az emeletre, mentek be annak a hívő gondnoknak a szobájába. Az a református presbiter, az ott a halálos ágyán, élete utolsó hetében akkora bizonyságot tett a Jézusban való hitről, a benne való reménységről, az örök élet csodájáról, arról a békességről, amit csak az Isten gyermekei kapnak, arra fölfigyelt a világ. Árulóvá leszünk, tagadóvá, vagy bátor hitvallókká. Nézzetek Jézusra! Az Isten fia végtelen szeretettel eljött erre a világra, a bűnösökért értünk. Ő állt oda a vesszőhelyre, a mi bűneink ítéletét elhordozva. Ő fizette ki a mi bűnadósságunkat. Eltörölte értünk folyó vérével minden bűnünket. Szeret téged az Isten. Áldozatot hozott érted az Isten. Fontos vagy neki, drága vagy neki. És ő azt akarja, te ott légy vele az örökké valóságban. Amikor Jézusról beszélünk, akkor valami olyasmit mond neked az Isten, hogy nézd, én ezt tettem, érted, akarod-e velem tölteni az örökké valóságot? Van örök élet, testvérek. Van örök élet. Hirdetjük ezt szószékről, vagy ravatalnál. Hangzik ez a temető sírkövei között örökkévaló győztes evangéliumként, hogy Isten szereti a bűnös embert, megváltotta Jézusban, és örök életet ad a Jézusban hívőknek. És ez rajtunk múlik, hogy hol töltjük az örökkévalóságot. Ha itt a földi életedben ezt elfogadtad, szíveddel elhitted, akkor tiéd a menny örökre. Mert Isten szeret téged. Ilyen jellemet akar formálni benned is. Amely jellem megmarad a próbákban, a sodortatásban is, a kényszerítésben, de még a kínzások között is. Megtartja a hitet, a reményt, és örökli a mennyet. Ma is egy történettel fejezem be. Egyszer a sátán ügynökei megpróbáltak kényszerítéssel egy keresztény férfit bevonni a hatalom hálójába, a dicsőségvágy hálójába, és nem sikerült. Aztán oda hívta a sátán az ő ügynökeit, és elmondta nekik, hogy rosszul csináltátok. Túl durva módszereket alkalmaztatok. Azokon a keresztény embereken, akik őszintén keresik az Istent, azokon nem lehet ilyen durva módszereket alkalmazni, hogy sokkal rafináltabb, sokkal finomabb módszereket kell. Nézzetek engem, mondta a sátán az ügynökeinek, hogy nagyon-nagyon óvatosan megközelített egy templomban ülő keresztény nőt, és a fülébe súgta a következőt, a legjobb barátnőd több millió forintos örökséget kapott, és megvette a leggyönyörűbb házat, amit te valaha láttál. És a keresztény nő arca először elkomorodott, aztán a kapzsiság lángja megjelent a szemében. Az ördög győzött. Minden kísértés között akkor állhatsz meg, ha különbséget tudsz tenni mennyei örökké való kincsek között, és mulandó, semmit érő kincsek között. Ha Jézus a te kincsed, és a tőle való javak örökké való kincseid, akkor tudsz nemet mondani minden csábítása, amit az ördög hitvány dolgok által eléd ad. Nézz Jézusra, és győzni fogsz. Amen. Válaszoljunk testvérek az ige hirdetésére, és a 426-os énekünknek a második versét énekeljük. 426-os énekünket keressük ki az énekes könyvből, és annak a második versét énekeljük. Nagyon figyeljünk oda a szövegére. 426-os ének második verse, így hangzik a szövege. Ember bánthat és zavarhat, szíved áldott menedék. Sorson próbál és sanyargat, édes csenddel vár az ég. Nincsen búm, mely könnyet adjon, míg szerelmed van velem. Nincs öröm, mely elragadjon, hogyha nem benned lelem. Igaz, Urunk, hogy emberek bántanak, zavarhatnak, szerezhet sorsunk sok-sok sanyarúságot, fájdalmat nekünk, de a te szíved áldott menedék. Ha oda menekülünk, megtapasztaljuk, hogy a menny a legédesebb csenddel és békességgel vár minket. Akkor is, ha sebzett a lelkünk, a szívünk, akkor is, hogyha testünk tele van fájdalommal, akkor is, hogyha átéltük olyan terhek hordozását, amely sok-sok könnyet hullajtott a mi arcunkon, a te szíved igazi menedék. És Urunk, igaz ez az ének, hogy ha benned lejjük igazi örömünket, ha téged tartunk mennyei kincsünknek, akkor nem sodor el tőled semmilyen evilági öröm, és nem fog megkeseríteni bennünket semmilyen evilági keserűség. Szeretnénk, Urunk, így oda menekülni a te szívedhez, és menedékre lelni abban. Szeretnénk oda menekülni szeretetedhez, kegyelmet forrásához, és kegyelmet találni bűneinkre, megnyugvást, vigaszt találni életünk dolgaiban, szeretetednél. És szeretnénk, Urunk, téged kincsnek vallani, kincsnek látni, hogy valóban semmi érzelem és semmilyen körülmény tőled ne sodorjon el. Hisszük, hogy te vagy az élet fejedelme. Ha mi életünk hozzá tartozik, akkor minden rendben van. akkor nem baj, ha szegénységben élünk, nem baj, ha adósságunk van, nem baj, ha fázunk, vagy fáj valamink, a legnagyobb kincs a miénk. De lehetünk bár anyagi jólétben, egészségben, tökéletes körülmények között, az életünk nem a tied, akkor mi vagyunk a legszegényebbek az egész világon. Urunk, taníts bennünket helyesen látni, helyesen értékelni a dolgainkat. Hadd lássuk meg a mennyei kincseket, amelyeket te adsz a te gyermekeidnek. És ha tiéd vagyunk, tőled való kincseink vannak, adj nekünk hitet, engedelmes lelket, azokat megőrizni, hogy ne bocsássuk áruba mindazt, ami nem eladható. Légy irgalmas hozzánk, amikor kincseket adtunk el, és megszerezhette, kicsalhatta tőlünk az ördög az ő eszköztárával azokat a kincseket, amelyeket nem lett volna szabad eladnunk. Bocsáss meg nekünk! Köszönjük a kapott kegyelmet, bűnbocsánatot, békességet! Tarts meg minket te benned, Urunk, és őrizd életünket az örökké valóságnak. Urunk, eléd visszük a gyászoló szívű testvéreinket, hogy vigasztald meg őket, könyörülj ő rajtuk, szárítsd el könnyeiket, adj nekik erőt a gyászban, és reménységet, mennyei örökséget illetően. Gyógyíts meg betegjeinket, és hozd őket vissza a gyülekezetünkbe. Áld meg ennek a közösségnek minden tagját, kicsiket és nagyokat. Hadd dicsérjünk téged, szabadításodért, hűségedért, mindannyian, egy szívvel, egy szájjal. Áldott légy, hogy szeretsz, és hogy meghallgattál. Amen. A csendes percben mindenki a saját imádságát, szívefohászát vigye oda az Úr. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 220. dicséretünknek a 6. és a 7. versei. Keressük ki ismét a 220-as dicséretet, a 6. és 7. verseit énekeljük. 220-as ének 6. 7. versei. Térj azért én lelkem kegyelmes Istenedhez, szép könyörgésekkel béküljél szent kezéhez.